Hatodik fejezet. Viszonya volt Dagul grófnéval a híres szépséggel, az arisztokrata negyed előkelő dámájával. Az első találka zavart és kényelmetlen boldogságára a második következett, aztán a harmadik, aztán a többi. Csókjaik megismerték egymást. Az asszony megvallotta, hogy eddig nem tudta, mi a szerelem. Az odaadás mámorát a franci karjaiban ismerte meg. De hiszen maga férjes asszony, mondta franci, ezt nem értem. A házasságom csak gyermekeket adott nekem. Örömet nem. Franci mégsem értette. Keveset tudott még az asszonyokról. Azok olyan gyorsan hullottak ölébe eddig, hogy nem ért rá megtanulni különös titkaikat. Ezt a tündöklő szépasszonyt most csillapíthatatlan mohósággal figyelte, kutatta, tanulta. És ugyanúgy tanulta az asszony őt, és együtt tanultak szerelmesek lenni. Az odaadás első boldog ragyogását hamarosan homályos holtok zavarták. Az asszony féltékeny lett a franci múltjára. Hogy Laprunared grófnéval viszonya volt kedvesének, azt eddig is tudta, mint ahogy mindenki tudta a jó társaságban. Erről a viszonyról mindent akart tudni. Hogyan kezdődött, meddig tartott, mik voltak a részletei, mindent, mindent. Közben híre jött, hogy Miramon váratlanul faképnél hagyta Adélt, megházasodott, elvette egy boszkári kisasszonyt, és a pletyka azt is tudta, hogy Adél tombol fájdalmában. Franci közömbösséget igyekezett színlelni a hír fölött, de újongó káröröme mégis kitetszett viselkedéséből. Ez Dagul grófnét arra a gyanúra indította, hogy szerelmese titkon még megőrzött egy kis érdeklődést a hajdani kedves iránt. Vége hossza nem volt a faggatásnak. És a faggatások ennél az egy asszonynál nem álltak meg. Be kellett számolni minden eddigi nőről, aki eddig előfordult életében. Dagulné külön vihart csinált mindegyiknél, láthatóan szenvedett. Franci igyekezett gyengéden megnyugtató lenni, ismerte ezt az állapotot, visszatudott emlékezni Marliózra, és az ottani éjszakák eszeveszett marcangolásaira. És magában elcsodálkozott, milyen oktalan tud lenni egy asszony. A grófné a tüzes vas kínjának érezte franci apró, elfutó kalandjait, amelyek semmi nyomot sem hagytak benne, viszont bizonyos tisztelettel hallgatta a Szentkrik leány iránti szerelmének történetét, pedig ez a szerelem finom és fájó emlékgyanánt még most is el volt rejtve a fiatalember lelkének egy titkos sarkában. Ha számot vetett magával, franci azt kellett látnia önmagában, hogy ezt az emléket sokkal jobban szereti, mint a karjában heverő kedvest. Mióta a grófné az övé lett, gyötrő és sóvár érdeklődése, mint a kissé megcsappant volna. Sokkal tisztább fejjel tudott dolgaihoz látni. Gondosan fejezte be a Berlioz szimfóniája felülírt ábrándját, és mivel alkalmas feltételekkel nem talált kiadót az új muzsikától kissé tartózkodó üzletemberek között, kiadta saját pénzén. Mint egy nász ajándékul adta ezt a jó barátnak. Október elején Berlioz végre megtartotta esküvéjét Harriet Smithsonnal. Franci volt az egyik tanú. Hogy a fiatal házaspár az otthonalapítás kezdő nehézségeit legyőzhesse, hangversenyt rendezett. Zavaros kis hangverseny lett belőle. 7 órára hirdették a kezdetet, de a rendezés fejetlensége miatt csak 8-kor kezdhették. A Teatro Italien nézőterén összegyűlt publikum 7:30-kor már türelmetlenkedett, tapsoltak, dobogtak. Valaki énekelni kezdett, kedvet kaptak a többiek is. A publikum elénekelte a Szairát, meg a Marseillaise-t, majd nem hazafias dalokat. Franci 3-szor is megjelent abban a páholyban, ahová ő hívta meg a Dagul házaspárt, és bocsánatot kért a késedelemért. Végre 8 órakor elkezdték. A műsoron maga az ifjú Berliozné is szerepelt, a Hamletből adott elő részleteket angolul. De törött lába még mindig nem volt egészen rendben, esetlen botorkált játék közben, lámpalázzal küzdött, majd hogy ki nem fütyülték. Most Franci lépett ki a színpadra, Weber koncertstükkjét játszotta. Annak a bizonyos páholynak zongorázott, s a tapsokra meghajolva az asszonyra pillantott, s az asszony arcán láthatta teljes diadalát. De ez volt a hangverseny egyetlen zavartalan pontja, mindennel baj volt, amellett az ügyetlenül összeállított műsor rémesen elhúzódott. Hajnali 1 órakor a közönség fele már elment, pedig most jött volna még a fantasztikus szimfónia előadása. A színfalak mögött kétségbe esett veszekedés és rimánkodás folyt, a zenészek csak éjfélig voltak kötelesek játszani, és most megelégelték a mulatságot. Berlioz kénytelen volt kilépni a függöny elé, hogy bocsánatot kérjen a közönségtől, lepiszegték és kifütyölték. Erre a sógójukhoz lépett előre szegény fejes kétségbe esetten lekiáltott, kérem, könyörüljenek meg rajtam. Az emberek elmentek. A botrány kínos volt, de a pénztár bevételéből 7000 frank tiszta haszon maradt az ifjú művész házaspár javára. Franci kísérte őket haza. A Berlioz legénykori hónapos szobájában laktak, s vigasztalta őket, és arra az ölelésre gondolt, amelyben most egymást fogják vigasztalni a fiatal házasok. The Countess was very handsome indeed, mondta Berliozné búcsúzáskor. I congratulate you. Hogy a grófné nagyon szép volt, és ő gratulál Francinak. A kapu becsukódott, nem válaszolhatott semmit. Csak állt ott meglepetve. Hát ez ilyen nyilvános. Őt már elkönyvelték a grófné kedvese gyanánt. Bosszankodva csettintett az ujjával. És közben elrestelte magát, mert felfedezte, hogy hiúsága kétségtelen örömet dugdos a dolog nyilvánossága felett. Hazamenet tűnődve utasította rendre ezt a hiúságot. Ha a Mendemonda nagyon elbúrjázik, ez a grófnénak súlyos bajokat okozhat. Kikezdheti társadalmi pozícióját. Jobban kell ezentúl vigyázni. Ezt igen határozottan és őszintén fel is tette magában. A titkos szobát, ahol találkozni szoktak, Franci elnevezte patkányjuknak, német szóval Ratzenlochnak. Ez a szó nagyon mulattatta. A francia leveleiben is ezt a német szót használta, ha szerelmük búvóhelyét említette. Mikor megint találkoztak a Ratzenlochban, Franci egy német folyóiratot mutatott kedvesének, Neue Zeitschrift für Musik volt a címe, Lipcsében adták ki ifjú német muzsikusok, élükön egy Schumann nevűvel. Ki ez a Schumann? Kérdezte Dagul Mari. Zongorás. Azt hallom, komponál is, de még nem ismerek tőle semmit. Nézze csak, mit ír Hektorról. Ez a lipcsei Schumann alaposan, de megértően megkritizálta a fantasztikus szimfóniát. Berlioz medikus múltjára célozva ezt írta például, Berlioz alig ha boncolhatta nagyobb ellenérzéssel valami csinos gyilkos koponyáját, mint én az ő első tételét. És vajon használtam valamit az olvasónak ezzel a boncolással, de hármas célom volt vele. Először is megmutatni azoknak, akik a szimfóniát nem ismerik, hogy boncoló kritikával mi keveset lehet egy zenei műről elmondani. Másodszor azoknak, akik felületesen átnézték, és nem ismervén benne ki magukat szépen félretették, néhány emelkedett pontot megmutatni, végül azoknak, akik csak ismerik, de nem ismerik el, bebizonyítani, hogy ennek a műnek testében a látszólagos formátlanság ellenére igazi szimmetrikus rend uralkodik, hogy a belső tartalmi összefüggést ne is említsem. A grófné kicsit unta az olvasmányt. Rólad nem ír ez a Schumann? Dehogy nem, tessék. Liszt zongora áttétele hosszabb ismertetést érdemelne. Ezt, valamint a zongora szimfonikus kezeléséről szóló egyes nézeteinket majd máskor mondjuk el. Liszt olyan szorgalommal és lelkesedéssel dolgozott, hogy művét eredeti műnek kell tekinteni, mélyen járó tanulmányok összegezésének, a vezérkönyv zongorázás gyakorlati iskolájának. Az előadásnak ez a művészi volta, amely a virtuózok részletjátékától annyira különbözik, A billentésnek az a sokfélesége, amelyet a mű lejátszása megkíván, a pedál hatásos alkalmazása, az anyag összefogása, egy szóval azoknak az eszközöknek és annak a sok titoknak ismerete, amelyeket a zongora még magában hord, az előadás mesterének és lángelméjének műve lehet csak, akinek Liszt mindenki más előtt számít. Érted ezt? Hogyne, felelte az asszony. De arcán látszott, hogy kevéssé érti. Csókra nyújtotta ajkait, a német szatlap a földre hullott. A pórul járt fantasztikus szimfóniát mégis előadták pár hét múlva. Az előadásnak nagy vendége volt Paganini. Az ördögi hegedűs ott ült a hallgatóság körében, és akadtak babonás emberek, akik megmertek volna esküdni, hogy a sátánnal cimboráló muzsikus közelében enyhe génszagot lehetett érezni. Az utolsó tétel után Paganini megkereste a szerzőt. Hadd szorítom meg a kezét, fiatal barátom, mondta lelkesen, torz vigyorgással. Maga nagy tehetség. A zenéjétől egyszerűen el vagyok bűvölve. Óriási, nagyszerű, hatalmas. Nem komponálna egy szimfóniát, amelyben nekem való szóló jutna. Ilyet szeretnék játszani, mint az ön zenéje. És régi vágyam altviolát játszani, érti? Altviolára komponáljon valamit. Még szorongatta a kezét a boldog komponistának, azután elment. Franci nem messze állt tőlük, lusta volt odalépni, hogy megismerkedjék a bámulatos emberrel. A maga zongora játékára gondolt, és arra, hogy amit a zongorán újat tud, mindenki más tudásánál újabbat, azt voltaképpen ennek a sátánfinak köszönheti. Vajon mit hisz ez a fantasztikus ördöngős ember Istenről és egyházról? Van vallása? Imádkozik vajon? A katolicizmus nem szűnt meg lelkében egyenrangú kérdés lenni a zenével. Sokat érintkezett egyháziakkal, leveleket váltott Lamennais abbéval, és mikor a parlament törvényt szavazott meg, hogy ezentúl zenét kell tanítani a népiskolákban, nekiült és egy kis értekezést szerkesztett arról, hogy az egyházi zenének nagyobb súlyt kellene biztosítani. A cikket el is küldte a Gazette Musicale-nak, de az nem adta ki. A szerkesztő udvariasan mosolygott. Sajnálom, Monsieur Liszt, az ön neve az én lapom írói között rám vadítaná cenzúrát. Ön túlontúl a romantikusokhoz szegődött, azokat pedig hivatalos helyen nem nézik jó szemmel. Vállat vont. Haragudott is, de büszke is volt egy kicsit. Az ilyen megjegyzésektől még közelebb érezte magát a Victor Hugoék baráti körének áramlatához, és az ellenzéki kedv még jobban ágaskodott benne. Ugyanekkor kapott meghívást egy udvari hangversenyre, hogy Lajos Fülöp előtt zongorázzék. Az uralkodó hangverseny után megszólításával tüntette ki a művészt, sőt láthatóan igyekezett nyájas lenni hozzá. Bámulom, mondta a király, hogy maga mennyire megváltozott, mióta nem láttam. Franci nem is ért rá meggondolni, mit mond, olyan gyorsan pattant fel benne a visszavágás ötlete. Azóta sajnos sok minden más is nagyon megváltozott, szír. A polgár király megütődve nézett rá. Mint orleáni herceg látta a művészt utoljára még Bourbon időkben. A válasz veszedelmes vakmerő volt, sőt, akár szemtelennek is lehetett mondani. A király mögött álló udvari urak megdöbbentek és elsápadtak. Lajos Fülöp hallgatott egy pillanatig, aztán fagyosan bólintott, és továbbment. Az eset híre gyorsan szétfutott Párizsban. A legitimista szalonok hőstettként emlegették, de voltak, akik több nyugalmat és szerénységet kívántak volna az ifjú művésztől. Ezek között volt a grófné is. Mi jutott eszedbe, hogy így elragadtasd magad? Nekem Lajos Fülöp mindegy, a családom legitimista, de a te érdekedben félek az ilyesmitől. Árthat a pályádnak, minek ez? És a fiatalember, aki társaságban tetszelegbe vállalta a fene gyerek szerepét, most őszintén beszélt. Nem tehetek róla, dult vagyok, zavart vagyok. Nem találom a világban a helyemet. Nekem ez a Derék Lajos Fülöp nem ártott semmit, de néha incselkedik velem az ördög. Ha előkelőségekkel beszélek, mindig furkál valami ösztön, hogy odavágjak valami, nem is találom a szót, hát nem gorombát akarok mondani, de igen, valami büszkét. Különben legitimista sem vagyok. Te az vagy? Természetes. Még most is? Mikor a királynőtöknek törvénytelen gyereke született? Először is Barry hercegnője azt állítja, hogy titokban morganatikus házasságot kötött egy olasz mágnással, attól van a gyerek. Jól nevelt ember ezt köteles elhinni. Másodszor pedig azt, hogy Barry hercegnője hogyan viseli magát vidéken. Egyáltalában nem érinti elsőszülött fiának királyi jogait. Az én számomra nem ez az esernyős mamlasza király, hanem Chambord grófja, 5. Henrik. De hiszen te mindig kinevetted azt az asszonyt, lenézted nápolyi szokásait, számtalanszor beszéltél nekem csúfolódva róla. Dagul grófné felvonta szemöldökeit, nekem szabad, nekünk szabad. Arca gőgös volt és idegen. Franci keze, amely eddig aranyszőke haját simogatta, lesiklott a szép fejről, és hosszú csend után így szólt. Még nagyon messze vagyunk egymástól, Mari. Egy kaszthoz tartozol, és nem én hozzám. Nem is volna szabad hozzád tartoznom. Súlyos bűn, amit csinálok. A gyóntatom legutóbb alig akart feloldozni. Neked könnyű, te nem gyónsz. Nekem könnyű. Éjszakánkon át töprengek, hogy mennyiben vétkezem Isten ellen, mikor szeretlek. De kezdem ebben a tekintetben a békémet megtalálni. Egy szerelem, ha tiszta, csak kedves lehet Istennek. A szerelmet ő teremtette. A mi szerelmünk bizonyára kedvesebb előtte, mint a házasságod, amelyben soha semmi lélek nem volt. Tetszhetik valami neki, amiben nincs lélek? Azt mondod, egy szerelem, ha tiszta. De tiszta a mi szerelmünk? Testtel, lélekkel, tökéletesen az enyém vagy. Nem gondolsz más nőkre, sőt, megmernél esküdni, hogy nem csalsz meg? Hogyne, felelt Franci bizonytalanul. Helyes, esküdj meg anyádra. Ugyanez ízléstelenség, nem esküszöm. Beszéljünk másról. De a grófné nem akart másról beszélni. Követelte az esküt. Nagy jelenet következett, összevesztek. Haraggal váltak el, és a grófné úgy tekintette a dolgot, hogy szakítottak. Franci átkozta Lajos Fülöpöt, akinek témája a társalgást a veszélyes pontra vezette. Várt néhány napig, hogy talán kap valami megbocsátó üzenetet, nem kapott. Akkor bejelentette magát, a grófné fogadta. Még el sem hangzottak a köszöntés szavai, már is ő maga tért a tárgyra és követelte az esküt. Franci kátyúba került, megvallott, hogy nem esküthetik, volt egy röpke kalandja, amelyben az illető hölgy, kis opera énekesnő volt a támadó, és ő a gyengén védekező fél. Megvallotta, már benne volt, hogy Laprina Rét grófné még mindig üzenget neki azzal a bizonyos Madame Laborival, és ő az üzeneteket nem utasítja vissza. Egy-két futó csókolódzás is száradt a lelkén, azt is elmondta. Mindebből szörnyű jelenet következett, a grófné tombolt, sírt, és végül most már visszavonhatatlanul szakított. Méghozzá közölte azt is, hogy megint kiköltöznek Kroásziba. Tél van ugyan, de a férje télen is nagyon szereti a falut. Valóban így is történt, a Dagul család kiköltözött Kroásziba. Levél nem jött, üzenet nem jött. Egy hétig, két hétig. Végre jött egy csomag, Franci néhány könyve és kottája volt benne. A grófné visszaküldte, és egy kurta levél, Isten önnel örökre, ez az én határozott akaratom. Ha vétkezem, legalább a mentségeim legyenek tiszták, de ön azokat is bemocskolta. Franci rögtön írt. Tudom, hogy semmit sincs jogom többé kérni magától. Létem, vagyis amit teszek és gondolok, azon az emléken kívül, amelyet most pár napig, pár óráig, még megőriz rólam. Tökéletesen közömbös és nem létező a maga számára. De ha egyszer, holnap vagy a télen, vagy egyszer valamikor, mindegy, könyörületből vagy talán kíváncsiságból mégis beleegyeznék néhány percnyi beszélgetésbe, áldanám magát és hálát mondanék Istennek. Sie wissen ja, dass ich Ihnen immer bleiben werde. A grófné akár könyörületből, akár kíváncsiságból, akár pedig szerelemből teljesítette a kérést. Bejött Párizsba, hogy pár percig beszélgessenek. A pár percből 2,5 óra lett, a haragból kibékülés, fogadkozás, eszeveszett csókolódzás. És a megbocsátás utáni mézes hetek fellegtelen boldogsága addig tartott, míg a grófné egy régi zenealbumban meg nem talált egy 2 év előtti szerelmes levelet olyan nőtől származót, akit Franci állítólag elmulasztott neki megvallani. Megint jelenet következett, megint vihar és megint szenvedélyes kibékülés. A grófné megint beköltözött Croácyból, többet lehettek együtt. Most már összeköttetésük elég nyílt titok lett a párizsi társaságban. A nyár aztán megint elválasztotta őket. A párizsi palotában túl gyakori jelenléte nem volt feltűnő, Croácyba azonban nem mehetett ki lépten nyomon. Mégis azt a tervét, hogy Lamennais abbét meglátogatja falun, szeptemberre halasztotta. A Croácyból érkező hivatalos meghívás váratlanul jöhetett akármikor, az ottani vendégszobák elfoglaltsága szerint, és ezeket készenlétben akarta várni. Olykor a grófné jött be vásárlási ürügyek alatt Párizsba, hogy a Ratzenlochban szomjasan vessék magukat egymás karjaiba. Azon a szeptemberi napon is bent volt a grófné, amely Franci indulásának napját megelőzte. Másnap postakocsira ült, hogy elutazzék az abbéhoz, La Chenille-be, a Dinám melletti kis faluba. A renni postahivatalban már leült levelet írni. A szívemben egyetlen és folytonos gondolat meghalni, meghalni. Lelkemben egyetlen és állandó kép meghalni, meghalni. Egyetlen emlék, egyetlen remény, egyetlen vágy, meghalni, meghalni, meghalni. Ó, milyen forró, milyen perzselő még utolsó csókod az ajkamon. Milyen isteni, milyen mennyei a sóhajod karjaim között. Mindent neked, szerelmem, mindent érted. A rázós postakocsi unalmas és hosszú dübörgése alatt semmi máson nem tűnődött, mint kedvesén. Aki ez a társadalmi hiúság és a férfi sóvárgása kergette inkább, mint igazi érzés. Egy éve tartoznak egymáshoz, és ez alatt az év alatt az történt, hogy komolyan beleszeretett szeretőjébe. Érezte, hogy most már nem tudná elszakadni tőle. Hosszú fáradtságos úttal számos kocsiváltással érkezett La Chenille-be. Azt itt a faluba fog érkezni, csalódott. Az ős színeiben pompázó völgy, fáj, cserjéi és ugarai között itt-ott magányos parasztházikók állottak, amelyeket semmi egység nem fogott össze. A szekér egy emeletes ház előtt tette le, amelyet némi jóindulattal kastélynak lehetett nevezni. Ez volt a világhírű abbé otthona. Ott állt a küszöbön ragyogó arccal ő maga. Keshet szürke császárkabátot hordott, melynek kopott szárnyai térdét verték, lábaszárát olyan térdharisnya fedte, amilyet a parasztok viselnek, lábán ormótlan parasztcipő, fején széles karimájú szalmakalap, arca őszesen borostás. Ezek a borosták össze-vissza karcolták a zongoraművész finom és rózsás arcbőrét, mikor az öreg pap meghatott szeretettel ölelte magához, mint apa a fiát. Az emeleten kapott szobát, az abbé szobája mellett. Mindjárt megismerkedett az abbé másik vendégével, ez hallgatag, szerény, kopottas fiatalember volt, Monsieur Boré mesterségére nézve orientalista, az örmény nyelv szaktudósa. Hárman ültek ebédhez, amely éppen készen várta őket, akkor a tál foglyot raktak az asztalra, hogy meg lehetett ijedni tőle. Na, halljuk, kedves fiam, halljuk, hát mi újság Párizsban. Sok minden. Berlioznak fia született, olyan boldog, hogy madarat lehetne vele fogadni. Hát a többiek mit csinálnak? Képzelje, Paganini leányt szöktetett. Londonban megismerkedett egy Watson nevű New Yorki ember leányával. Ezek a Watsonék rokonlátogatásra jöttek át Európába. Egy óra leforgása alatt egymásba szerettek. Paganini megkérte a leányt, de az apától kosarat kapott. Az apa visszautazott New Yorkba, a leányt a rokonoknál hagyta. Erre a leány egyszerűen megszökött a hegedűssel, és Párizsba utaztak. Watson azonnal hajóra ült, és átjött Párizsba. Fülön fogta a szép Bettit, és hiába volt minden könyörgés, hazavitte. Paganini most nagyon le van törve, mert alaposan beleszeretett a leánykába. Én nem láttam a leányt, de akik látták, azt mondják, hogy rendkívül csinos. Kutya teremtette. Hány éves az a Paganini? 53. No tessék! Hát még mi újságot tud? Találkozott az Avenir régi embereivel. Lamennais atyát nem érdekelték túlságosan a zenei világ pletykái, az furta az oldalát, hogy milyen hatást tett Párizsban a pápa pár hét előtti meghökkentő állásfoglalása, a Singularis Nos enciklika, amely kihegyezetten az abbé ellen irányult, és műveit indexre tette. Alig beszéltem valakivel, de magával sokat akarok erről beszélni, atyám. Fogunk, lesz idő, mert jó darabig nem eresztem el. Délután sétálni mentek a közeli erdőbe. Volt ennek olyan része is, amelyet még az abbé telepített. Idili kis tó sziklás partján telepettek le a mélabús verőfényben. Itt lesz az én sírom, mutatott egyik sziklára az abbé, a kő tövében fognak eltemetni. Sokáig hallgattak, és Franci megszólalt. Mondja, atyám, micsoda furcsa ösztön az a lélekben, amely az embert a halál felé vonja. Miért van az például, hogyha valaki szerelmes, és viszont szeretik, boldogságában az ösztönszerű gondolata ez meghalni. Miért van ez? Mert a halál az élet legfőbb eleme. Optikai csalódás, hogy élni igyekszünk. Mind öntudatlanul törekszünk a halál felé. Látott már fekete szemfedőt, amelyre könnyek hullottak? Az az élet igazi szimbóluma. Majd egy kis szünet után rápillantott ifjú barátjára, és megkérdezte, mikor látta Dagul grófnét? Franci arca illendően merev kifejezést öltött, szintelen hangon felelte. A nyáron abban a szerencsében részesültem, hogy a grófi házaspár néhány napra meghívott Kroasziba. A grófnéval igen kellemes órákat töltöttem, ő rendkívüli műveltségű és nagyon vallásos hölgy. Magában pedig ezt gondolták, mert ez is tudja. Mindenki mindenütt tudja. Amikor késő este elbúcsúzott házigazdájától leült a zongorához, szinte készen ugrott ki ujjai alól egy szerzemény vázlata, mindjárt lejegyezte és odajött a címét is, a halottak gondolata. Aztán lefeküdt és úgy szorította arcát a párnához, hogy Dagulné arcát képzelte oda.